Akkor átadjuk a szót Nagy Isten testvérünknek. Haraszt keréken dicséri az Urat. De most köztünk.
Isten igét hallgassuk meg a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 8. részének a 4. versétől kezdődően egész a 15. versig. A Lukács evangéliuma, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 8. részének a 4-től 15-ig terjedő ige verseiből hallgassuk Isten igéjét. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni, vetés közben némely maga az út félre esett, és eltaposták, hogy megették az égi madarak. Némelyik a köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta, nektek megadatot, hogy ismerjétek az Isten országának titkait. De a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akiknél az út félre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akiknél a köves helyre esett, azok, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják és termést hoznak álhatatossággal. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Először hadd mondjam azt el, hogy miért ez az ige, az, amit ma, és hiszem, hogy Isten lelke küldött ide nekünk. Az elmúlt hetekben család látogattam, és nagyon jól ismertem ezt a példázatot. Egyik napi ige volt, és attól függetlenül, hogy nagyon jól ismertem ezt a példázatot, több családnál felolvastam, és kezdett ez a példázat megelevenedni. Kezdtem érezni azt, és kezdett számomra az nagyon-nagyon fontossá válni ebből a példázatból, hogy milyen hatalmas ereje van az Isten igényének. Ott is ereje van, és pláne ott van igazán ereje, ahol én gyenge vagyok. Ahol én, mint magvető, mint Isten megbízott szolgája, vagy elhívott szolgája, sokszor kudarcot vallanék. Az Isten igéjének az ereje ott még inkább erős. És elmondok egy egyszerű kicsit történetet, ami család látogatás közben történt velem. Presbiterrel együtt mentünk család látogatni, és megérkeztünk az utcába egy olyan házhoz, ahova én már úgy érkeztem, hogy na, ezek nem fognak fogadni. A múltkor sem volt otthon senki. Nemrég költöztek haza. Nem láttam őket templomba, a családot És már ez az érzés volt bennem, ezzel mentem család látogatni. Itt a gyengeség, ugye? Sokszor vagyunk úgy, hogy mikor valakit meg kell látogatni, akkor már ilyen fázással indulunk, hogy biztos ezt fogja mondani, vagy biztos így fog reagálni, vagy ki tudja, hogy fog majd akár a személyemre, akár az Isten igényére reagálni. És hát amikor megérkeztem a kapuba, megérkeztünk presbiterrel a kapuba, akkor jöttek az igazolók, akik beigazolják a félelmet. Hát 4 kutya fogadott. Egyik nagyobb volt, mint a másik, egyik mérgesebb volt, mint a másik. Hát ott álltunk, úgy én is egy kicsit úgy vonogattam a vállamat, hogy ez van, erre én már számítottam, de ugye, hogy megmondtam, és úgy bent úgy mondogattam magamnak, hogy na, ugye. És már fordultunk is meg a presbiterrel. Be is mentünk a következő házhoz, és amikor ott családlátogatás meg volt, akkor jöttünk kifele, de nem hagyott. Őszintén ott bent valahol az volt bennem, hogy ilyen könnyen lerázom. Uram, én ez vagyok, ilyen könnyen lerázom magamról azt, amivel te megbízol engem. Igaz, hogy ilyennek ismerem őket, de Uram, a te igéd, az a mag, és annak azelőtt nincs akadály. És ahogy jöttem kifelé presbiterrel a szomszéd házból, ott oda volt parkolva egy autó, nem ismertem, soha addig nem láttam. Annak a családnak az egyik barátja volt, aki ahova nem tudtunk bemenni, ahol a 4 kutya fogadott. Ő jött elém is, ő köszönt rám, hogy békesség Istentől, én ismerem a tiszteltes urat. És kérdeztem, hogy honnan van, mondta, hogy a szomszéd faluból. Mi áradban? Most hoztam haza ide a szomszédba a menyecskét, a feleségemnek a munkatársa. Mondom, jó, kezdődik. És mondom, ismeri a családot, ugye a helyzetet? Igen. És kérdem, hogy most ilyen órában jön haza. Hát azt mondja, most munkahelyi problémák, gondok. Kutyákat ismeri? Persze, ismeri. Na akkor segítsen, hogy jussunk be a házba. És jött is elkísért, mondta, hogy a kutyák nem haladnak. Mondom, tudjuk. És így kerültünk be a házba. Amikor bekerültünk a házba, akkor ott fogadott ott volt a feleség, ugye az asszony, a férje, ez a munkatársnő. A férj is feldúlt volt, látszott az arcán, hogy nem jókor jöttem. A feleség is, neki könnyes volt a szeme, a barátnőjének, a munkatársnőjének ugyancsak. Telefonálgatta, látszott az idegesség, látszott éppen csak, hogy nem szikrázott a levegő. Mondom a férfinek, hogy nem tudtunk bejönni a kutyáktól. Hát azzal fogadott, hogy azt válaszolta, hogy igen, azok a házat őrzik. Ja, jó, értem, hát természetes. Na, de azért leülök, és akkor leültem, és meg ki fogtunk beszélgetni. És elkezdtem mondani az asszonynak azt, hogy akkor mondtak fel a munkahelyen. Akkor veszítette el a munkahelyét. Látszott az idegesség, látszott a tanácstalanság, látszott a mélység. És mondtam neki, hogy el van csüggedve, ugye? Hát persze. Mondom, rég nem találkoztam. Így van. Felolvashatok egy igét? Persze. Örömmel fogadjuk. És a sorba következő ige az volt, hogy ugyancsak a Lukács evangéliumából, amikor Péter mosogatja a hálót, az üres hálót a halászhajó mellett, és Jézus oda megy, és bekérezik Péternek a hajójába, És kéri Pétert, hogy egy kicsit beljébb vigye a parttól, és onnan elkezd tanítani Péternek a hajójából, és utána azt mondja neki, hogy na jó, akkor menjünk ki most, Péter, vesd ki a hálót, és akkor tudjuk Péternek a válaszát, hogy olyan egész éjjel nem fogtunk semmit, üres a háló, mosogatjuk, de a te szabadra, azért, mert te mondod, kivetjük a hálót. És azt írja itt a Lukács evangéliumában, hogy nem csak a Péter hajója telt meg, hanem megtelt a másik hajó is. Két hajó telt meg úgy, hogy majdnem elsüllyedt. És innen indult a beszélgetés. Kérdeztem az asszonykát, hogy igaz, most a hálót mosogatja. Ugye, hogy most abban a fázisban van, ahol üres a háló, tele van esetleg szeméttel, elkezdtem mondani azt a sok-sok szemetet, hordalékot, ami benne van a lélekben, hogy milyen a főnök, hogy milyen a munka, hogy nincs fizetés, hogy december óta már mi van a család, mi van a család helyzete. És éreztem, hogy az Isten igéje megy elől. Éreztem, hogy nekem annyi volt a dolgom, és Isten ezzel bízott meg engem, hogy olvassam fel, valahogy jussak be ez a családhoz, négy kutya ellenére, a magam gyengesége ellenére, a magam elképzelése ellenére, valahogy érkezzek oda be abba a családba, és amikor jöttünk el a családból egy majdnem órás beszélgetés után, akkor az a férj, aki azt, azzal fogadott, hogy a kutyák azért vannak, hogy a házat őrizzék, az könnyes szemmel mondta, hogy nekünk most erre volt szükségünk. Mi most tényleg kilátástalan helyzetben vagyunk. Mi most tényleg bajban vagyunk. És az első nagy lépés az, hogy le tudtunk ülni és együtt imádkozni. Eddig mindig úgy oldottuk meg a problémát, hogy neki mentünk izomból, erőből. És éreztem, hogy ez az ige, amit addig jól ismertem. Jól ismertem ezt a történetet, de nem ismertem így. Nem ebben a formában. Nem úgy, hogy érzem a bőrömön. Érzem, ahogy ez az ige beszél és cselekszik. És valóban igévé lesz. Ez az ige a nyelvtanulmat cselekedetet jelzi. Hogy igévé lesz, hogy élni kezd. És utána még sok helyen olvastam ezt az igét, és ugyanezt éreztem, miközben máskor úgy indultam családlátogatni, hogy jaj, megint, most megyünk, és sok helyen, és egyik helyen ez a baj, és a másik helyen az a baj, és végig kell hallgatni, és vajon milyen lesz a beszélgetés. Onnantól arrafele úgy indultam minden nap családlátogatni, éreztem, hogy fáradok, éreztem, hogy nagyon fárasztó ez a munka, nagyon fárasztó a családlátogatás, fárasztó pszichikailag, rám rakódik sok minden, nem tudok tőle távol maradni, de éreztem azt, hogy Uram, olyan jó most másképp megismerni ezeket a családokat, eddig ismertem őket. Tudtam mindegyik, már 5 év alatt minden háznak a baját és a gondját és a terhét és a nehézségeit nagyjából ismertem, de olyan jó most így megismerni. Olyan jó most így bemenni, és hogy a te igéd megy elő. Hogy itt én ugyan magvető vagyok. A te igédnek, drága igédnek a magvetője, de amit nagyon megragadott, olvastam az egyik kommentárban, hogy tudjátok, hogy ez a magvetőnek egy ügye van. És úgy is összekötötte a magyarázó, hogy egy ügyű munkája van. Egy ügye van. Neki egyetlen feladata van. Annak a magnak, az igének, az evangéliumnak el kell jutni. Át kell adni azt a magot. El kell szórni azt a magot. És éreztem, hogy igen, ezt jelenti a magvető példázata. És tudjátok, akkor értettem meg ennek a példázatnak a címét. Mert ez a példázat nem a földekről szól, hogy milyen föld van, hogy van köves, hogy van tövises, hogy van jó föld, hogy van útfél. Nem erről szól ez a példázat. Ez a példázat ott van benne a címében is, és tényleg, hogy erről szól. Tudjátok, miről szól? A magvetőről, a magvetésről. Ez a lényege ennek a példázatnak. A többi azok, hadd mondjam így, hogy tényfeltárások, azok elmondja az Isten, hogy igen, van a mennyből, van egy drága szándék, egy drága akarat. Az Isten részéről van egy drága terv. És a drága terv az a magvetés. A drága terv az az, hogy az Isten össze akarja gyűjteni az ő népét. Össze akarja gyűjteni és üdvözíteni akar bennünket. Örök életet akar nekünk adni. Elkészítette számunkra a mennyországot. És tudjátok, megértette azt, amit KT órás koromból nem értettem. Abba az időben megtanultam, de nem értettem. Amikor ezt a kérdést újra elkezdtem feltenni, és a választ belőle megérteni, hogy mit hiszel az egyetemes keresztény nagyaszentegyházról. És akkor jön a válasz. Hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva, a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által magának, az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjt. Azt oltalmazza, megtartja. És hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és az maradok. Megértettem, hogy ez az Isten terve. Hogy ez a példázat erről szól. Hogy arról szól, hogy a gyűjtés, a mennyország lakóinak a gyűjtése, az Isten országa, polgárainak a gyűjtése hogy történik? Erről beszél Jézus. Úgy történik, ahogy aztán később Pál mondja, hogy az Isten igéje az egyeseknek bolondság. Lehet rá azt mondani, hogy az csak szó. A szó az elszáll, ugye? Az nem érdekes. Nincs értéke. Egyre inkább egy olyan világban élünk, ahol a szónak nincs értéke. Ahol ma már lassan az írásnak sincs értéke. És mégis az Isten országába, az Isten igéjén keresztül, szent lelke által gyűjtetnek azok, akik oda fognak kerülni. A magvető példázata az ezt mondja el, hogy Isten terve az, hogy mi halljuk az evangéliumot. Hogy az Isten szava jusson el. És hova jusson el az Isten szava? Mehetnénk sorba a történeteket az Új Szövetségből, nem? Vagy az Ószövetségből. Lehetne sorra venni, hogy hova nem oda veti és nem oda szórja Isten a magot, ahova mi emberileg eldöntenénk. Hogy ide méltók, na ide lehet szórni a magot, ott méltatlanok, oda nem. Nézzétek meg Jézust! Figyeljétek meg, hogy hogyan szórja ő az Isten országának a kincseit, a gyöngyeit. Azt olvassuk, hogy Jákob kútjánál leül, tanítványok elmennek be a városba, hogy ételt hozzanak, és ő leül, és érkezik egy asszony. Egy olyan asszony, aki vízért jön, akiről tudjuk azt, hogy akkor jön, amikor más nem jár az úton, amikor ne lásson senkit, ne nézzen a szemébe senkinek, ne találkozzon senkivel, Jézus vele akar beszélgetni. Nem mondja azt, hogy ez nem méltó. Nem mondja azt, hogy ő úgyse fogja meghallgatni az igét. Nem olyan, mint én. Nem mondja azt, hogy ez a család az úgyse, nem kell bemenni, hát a múltkor se fogadtak. Négy kutya vár. És arra gondoltam, amikor olvastam ezt az igét, hogy Jézus semmi nem tudta visszarettenteni. Nem tudta visszarettenteni a zsidó szokás, a hagyomány, nem? Hogy nem beszélt férfi, egy asszonyt nem szólított meg. Nem tudta visszarettenteni az sem, hogy a rosszban voltak a samáriaiak a zsidókkal. Nem tudta visszarettenteni semmi. Nem tudta azt sem visszarettenteni, hogy ez az asszony már az ötödik vagy hatodik férfi fogyassza. Ezt sem tudta visszarettenteni. Mi volt a célja? Az volt a célja, hogy ez az asszony megtérjen. Az volt a célja, hogy más legyen. Más legyen az élete. Annak, aki el akar bújni a világ elől, annak, aki azt mondja, hogy Uram, hol van az a forrás, amiből kaphatok, hogy többet ne jöjjek ide ez a kúthoz, hogy ne kell mindig a korsóval ide jöjjek. És ön szépen bontakozik az ki, és hogyan? Úgyhogy Jézus leszedi a leplet. Leszedi a lelkednek a lepleit. Leszedi mindazt, amit ráraksz a lélekre, hogy ne látszódjon, hogy eltakarni az emberek elől, eltakarni Isten elől, de a legfontosabb, eltakarni saját magam elől. Olyan sokszor saját magunk elől takarjuk el magunkat. És ő szépen szedi le ezeket a lepteket, és azt mondja, és a beszélgetés során úgy nyílik ki ennek az asszonynak az élete. És végül ő maga szalad be a városba, és ő maga, aki eddig mindenki elől menekült, és mindenki elkerült, megy a városba, és mondja, hogy nem ő a Krisztus. Gyertek, nézzétek meg. Gyertek, lássátok. Mindent megmondott róla. Mi a célja a magvetésnek? Vajon mi a célja a magvetésnek? Hogyha egy szántóvető embert kérdezünk meg, akkor azonnal mondja, ugye? A gyümölcs. A termés. Ez a példázat olyan, ha jól megfigyeljük és végigolvassuk, hogy egy keretben van zárva. Az egyik vége ennek a keretnek, hogy kimegy a magvető vetni. Elkezdi a munkát, és az a fejeződik be, hogy gyümölcsöt terem. Százszoros gyümölcsöt terem. Százannyi. Ez a célja a magvetésnek. Tudod, mi a célja az Isten magvetésének? Hogy gyümölcsöt teremj. Hogy gyümölcstermés legyen az életedben. Arra azon gondolkoztam, hogy mi a gyümölcs? Mi a magvetésnek a gyümölcse? És tudjátok, hogy hol találtam meg a választ, hogy mi a gyümölcse a magvetésnek? Ebben a példázatban. Ebben a példázatban ott találjuk meg, ahol a kemény útfélről beszél Jézus. És mit mond a kemény útfélről? Azt mondja, hogy jön a sátán és elragadja az igét. Miért ragadja el? A magot. Azért, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. Két gyümölcs. Ne higgyenek, és ne üdvözüljenek. És kezdtem gondolkozni ezeken a gyümölcsökön, hogy hát a hit, az itt kell. Igaz? Ebben a földi életben nagyon kell. Lehet nélküle is. Lehet nélküle is küzdeni, harcolni, megélni mélységeket, átverni nehézségeken, lehet itt nélkül is. Bele fogsz roppanni. Össze fogsz törni. A hit és az üdvösség a gyümölcsök. Az üdvösség az pedig az a cél, a megérkezés. Az ahova megérkezek. A zsidókhoz írott levél első részének az első versében ezt olvassuk. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Hogyan termünk gyümölcsöt? Mi ma a magvetés? Krisztus szava. És beszéljünk egy kicsit most, miután beszéltünk a magvetőről, miután beszéltünk arról, hogy mi a célja a magvetőnek, beszéljünk a magról. Mi a mag? A magnak, egy bibliórán erről beszélgettünk, és az első dolgot, amit megállapítottunk róla, hogy élő. A mag az élő. Mikor kezd el a mag élni? Azt hiszem, Jó Sándor egyik ige hirdetésében olvastam azt, hogy találtak meg az egyiptomi piramisokban magokat. Több ezer éves magokat. És elvetették azokat a magokat, és amikor olyan közegbe került, a magok, megfelelő talajban, megfelelő tápanyag, akkor azok kihaltottak. Elkezdtek élni, pedig több ezer éves magok voltak. Meddig halott a mag? Ameddig nem oda kerül, és nem abba a közegbe kerül, ahol növekedni tud, és ahol nincs táplálék. Addig úgy tűnik, hogy halott a mag. Addig úgy tűnik, hogy nem élő a mag. És tudjátok, amikor olvastam ezt az igét, akkor arra gondoltam, hogy hát lényegében a mag az nem valami a mi esetünkben, hanem valaki. Hiszen János evangéliumában azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Az ige testé lett. Jézus Krisztus a mag. Jézus Krisztus az, aki élő és ható, akiről a zsidókhoz írott levél írja, hogy ő hirdettetik, és ő maga szól hozzánk, és ő kezd el beszélni az életedbe, és ő kezd el munkálkodni az életedbe. Az ima hétnek a központi története az volt, amikor Pál apostol az Adriai tengeren hajótörés szenved. És szép volt az a történet, szépen elevenedett meg, ahogy több százan ott vannak együtt azon a hajón. És azon a hajón ott van a hajó kapitánya, azon a hajón ott van Július százados, és mindenki valamiért felel. Mindenkire valami rá van bízva. Július századosra rá vannak bízva az emberek, rá vannak bízva a rabok, a katonák, a küldetés. A hajó kapitányára pedig rá van bízva a hajó rakománya. És a végén az derül ki, hogy amikor viharba kerülnek, akkor sem Július százados nem tud mit kezdeni a hatalmával, az erejével, a szavával. Nem tud szembeszállni a viharral. Sem pedig a hajó kapitánya mindegyik tanástalan és nem tud mit kezdeni a viharral. És akkor olvassuk ott, hogy előáll Pál, a rab. És elkezd beszélni, és tudjátok, miről beszél? Hogy az én uram, akinek én szolgálok, az éjjel elém áll, az ő angyala, elküldte az ő angyalát elém áll, és elmondta azt, hogy mi fog történni. Elmondta azt, hogy el fog veszni a hajó, elmondta azt, hogy annak ellenére, hogy a hajó el fog veszni, mindannyian meg fogtok maradni, ajándékba adott az Isten titeket, az életetek megmenekül, egy szigetre fogunk kivetődni. Mit jelent az, amikor a mag élővé válik? Amikor elkezd beszélni. Amikor a legkilátástalanabb helyzetben is elkezd beszélni. Amikor a legkilátástalanabb helyzetben, amikor azt mondja ott maga Lukács, hogy sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat nem láttuk napokig, és már minden elsötétedett, már semmi reményünk nem volt, akkor Pál elkezd arról beszélni, aki benne a reménység, aki az ő szívében az igazi világosság. És mit jelent a magvetés? Érdekes volt számomra az, ezen sem gondolkoztam eddig el, hogy itt nincs megnevezve, hogy ki a magvető. Hogyha figyelmesen elolvassuk, akkor ebben a példázatban nincs megnevezve a magvető. Nem mondja ott az ige, hogy kicsoda a magvető. És én azt hiszem, hogy nem véletlenül, hanem azért, mert te is az vagy, én is az lehetek. Mert nagyon sok magvető van ezen a világon, nagyon sokan vagyunk ezzel megbízva. Sőt, maga Jézus mondja, hogy az aratnivaló sok, az aratnivalóról beszél, de úgy gondolom, hogy ugyanez érvényes a magvetésre is, és a munkás kevés. Isten mindannyiunkat elhívhat, és elhangzott itt a bemutatkozás rendjén, hogy azért vagyunk itt, hogy Isten megtöltse a tarisznyánkat, a magot hordozó tarisznyát, azt töltse meg az Isten maggal, töltse meg a jelenlétével, bizonyosodjunk meg, úgy, ahogy Pál megbizonyosodott arról, hogy igen, a legnagyobb viharban is ott van Krisztus, hogy neki van terve, az Istennek van terve. És utána a feladat mi, hogy amikor hazamész, amikor elmész a családodba, amikor visszamész a közösségbe, ahonnan jöttél, amikor visszamész a kicsi életedbe, a mindennapjaidba, akkor kezd el azt, amivel az Isten megbízott, amiről szól ez a példázat. Tudjátok, olyan csodálatos volt számomra az is, hogy a magvető mindenhol vett. Mi fukarabból szoktunk vetni, nem? Mi nem úgy szórjuk a magot, hogy az útra is szórunk, a kövek közé is szórunk, a tövisek közé is szórunk. Mi a jó földbe szórjuk csak a magot. Itt a magvetőről azt olvasok, hogy mindenhova veti a magot, mindenhova szórja, mindenhonnan vár, és mindenhonnan remél az Isten. Nem így döntsük el, hogy melyik a jó föld és melyik nem az. Én megtanultam családlátogatások rendjén azt, hogy ne döntsem el, hogy melyik a jó föld és melyik nem az. Megtanította nekem. A saját bőrömön éreztem azt, hogy mit jelent magvetőnek lenni. A magvetőnek az a feladat, az az együgyű feladat adatot, hogy szórja. Nem az övéből, abból, amit kap. Nem a magaméból adok, jaj, nekem, hogyha magaméból adok, de adjam abból, amit én is kaptam, amit Isten nekem ajándékoz. Azt olvassuk itt, hogy hányféle földbe vett a magvető. Hányféle földbe? Hányféle földbe?
Négyféle
földbe. Biztos négyféle földbe? Egy kicsit bizonytalanítsa a kertiteket. Hányféle? Biztos négyféle földbe? Számoljuk meg. Én azt hiszem, hogy kettővel. Kettővel. Én úgy gondolom, hogy kétféle földről van itt szó. Van egyik, amely termést hoz, a jó föld, és van három, ami nem hoz termést. Ugye három olyan hely van, ahol nem fog termés lenni. Arról beszél az ige, hogy ott valami miatt nem lesz termés. Egyikben lesz csak termés. A jó földben lesz termés. Az előkészített földben lesz termés. Milyen az útfél? Az a legkegyetlenebb, mert azt mondja, hogy ahogy elszórta, oda esély nincs arra, hogy termés legyen, mert annyira kemény, mert annyira nincs humusz, nincs ahova behatoljon az a mag, nincs tápérték, nincs nedvesség, semmi nincs, és azt mondja, hogy még amellett, hogy semmi nincs, még amellett, hogy kemény, megkeményedett, még amellett a madarak már várják. Az útfélnél a madarak már várják a magot. És azonnal felkapdossák, azonnal felszedik, és nincs, esély sincs arra, hogy teremjen, hogy gyümölcstermés legyen. A második? Milyen a második? Ahogy ezt a történetet olvastam, ezt a példázatot olvastam, arra gondoltam, hogy a mag teret akar hódítani magának. Igaz ez a mezőgazdaságban, és igaz ez a lelkünkre. A mag teret akar hódítani. Hogy akar teret hódítani a mag? Hát először a földbe, nem? A gyökerei, azok, ha látnánk, ha lenne egy olyan röntgen szemünk, hogy lássuk a növénynek a gyökerét, akkor megdöbbennénk, bizonyára annyi van a föld alatt gyökér, ha a hajszál gyökereket is megnézzük, mint amennyi van a föld felett. A fának amennyi lent van, van olyan fa, amelynek akkora a gyökere, mint amekkora a koronája. Teret akar hódítani a mag. Helyet követel magának. Be akarja tölteni a helyet a mag. El akar jutni, és hadd értsük meg azt, hogy a gyökere el akar jutni az életedben mindenhova. Meg akar hódítani a lelkedben minden helyet, el akar jutni a legrejtettebb zugokig is. És hadd kérdezzem meg, hogy ha most elcsendesedsz és magadban nézel, akkor mit tudsz elmondani? Eljutott az Isten szava, az ő igéjének a gyökere, eljutott egész mélyen, az életed minden részébe. Engedted, hogy mindenhova bejusson. Mert itt az a baj ezzel a köves földdel, hogy egy nagyon kicsi réteg humusz van a szikla fölött. Izraelben ez nagyon gyakori talaj volt. És mit mond? Mi a veszély annak, hogyha nem tud eljutni mindenhol? Ha van egy záró réteg, van egy kő, van valami, ami nem engedi a gyökeret lefele, akkor mi történik? Elszárad, elsül. És mikor sül el? Mikor szárad el? Azt mondja Jézus, amikor jönnek a megpróbáltatások. Amikor jönnek a szenvedések. És a másik, a tövisek közé hullott mag, az hol akar teret hódítani? Annak gyökere van. Az fölfele. Nem tud a koronája, nem tud a levele, nem tud a maga a növény növekedni, az, ami a föld fölött van. Nem tud teret hódítani. Nem tud gyümölcsöt teremni, akármilyen szép gyökere legyen, akármilyen mélyen jusson el. És azt mondja, hogy van, ami megfojtja. Tövisek megfojtják. És ott fel is sorolja, hogy mik ezek a tövisek. A gazdagság, az élet szeretete, a gyönyörök. Minden, ami hozzátartozik az élethez. Ez a két ellenség a magvetésnek. Ez a két ellensége van annak a magvetésnek, ami hadd mondjam így, hogy kihajt. Amiről úgy beszél itt Jézus, hogy örömmel hallgatják. Örömmel hallgatja az igét, örömmel elindul benne az élet, de el tud száradni. Nem jut el a gyümölcs termésig. Ugyanolyan, mint a vége, ugyanaz, mint az útfélre esett magnak. Nem lesz gyümölcs termés. Vagy elsül, vagy megfojtják a tövisek. És én úgy gondolom, hogy a keresztény embernek az egyik nagy küzdelme. Amikor olvastam ezt a példázatot, akkor arra gondoltam, hogy hát ez a mindennapi küzdelmem, nem? Hát elmondhatom magamról azt, hogy ó, ne, hát én a jó föld vagyok. Nálam ilyen nincs. Nincs ez a hullámzás. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknál ott van a hullámzás. Mindannyiunknál ott van ez a hullámzás, hogy és hogyha ezért le kell valamiről mondanom. És hogyha az Isten szaváért üldöztetés jön, és értsétek jól az üldöztetést, én tudom azt, hogy az arab világban, Ázsiában, Afrikában nagy üldöztetés van. Mi szabadon élünk. Hát mi, amikor ide összejövünk gyaluba is, Isten kegyelméből, akkor mi lelki wellnessbe jövünk. Mi úgy jövünk ide, mint megfürödni, kicsit beülni a szaunába, kicsit beülni oda, ahol jól érzem magam, ahol pihenhetek. Én azt hiszem, hogy vannak olyan keresztény közösségek, ahol nem is álmodnak ilyen wellnessről. ilyen jó fogadtatásról, ilyen örömteli fogadtatásról, ahol minden nap félelem, és minden nap megpróbáltatás, és minden nap kereszténynek lenni, az egy hatalmas kihívás. És mégis azt kell mondjam, hogy itt is ugyanúgy van veszély. Az egyik nagy veszély ez a közömbössé váló modern világ. Elközömbösödni ebben az életben. És ott a másik nagy veszély. Amikor van a gyökér, amikor van az Isten igéje mélyre tud hatolni, de nem tud dövekedni. Amikor annyi minden kísértés, fontosabb dolog van az életemben, mint az Isten igéje, az Isten jelenléte. Krisztus maga a mag. Ő az, aki növekedni akar bennem. Aki úgy növekszik bennem, és most az Isten országáról beszéljünk. Mindig, amikor Isten országát halljuk, akkor azt mondjuk, hogy az egy hely, ugye? Az egy hely, ahova szeretnénk megérkezni valamikor majd. És az ige nem ezt mondja. Az ige azt mondja, hogy egy lelki állapot. Egy olyan lelki állapot, ahol Krisztusnak átadom, nem is kell átadjam, mert az övé, csak elismerem az uralmát. Felismerem azt, hogy Úr az életem felett. Úr a viharaim felett. A legnagyobb viharban is vagyok is. De Úr nem csak a viharok felett, az örömeim felett is Úr. Amikor csendes a tenger, ő akkor is Úr. És elfogadom, és tudom, hogy ő az, aki vezet, aki az életemnek az Ura. Köszönjük az Úrnak, hogy itt lehetünk. És köszönjük azt, hogy már sokadjára itt lehetünk. Jöhetünk töltekezni. De célja van annak, hogy itt vagyunk. A célja az, hogy a magvető példázata mindannyiunk számára elevenedjen meg. És mindannyian értsük meg azt, hogy fontos az ige magjának a vetése, a testélet igének a kivitele innen. Bevinni a közösségeibe, bevinni a családba, bevinni oda, ahol szükség van rá. Ha nehéz, akkor is. Ha négy kutya jön szembe, akkor is. Ha bezárt kapu van, akkor is. Krisztus megy elő. Tanítványoknak is ezt mondta. Előttetek megyek. És akkor nyílik az ajtó. Amen. Úrunk, köszönjük ezt a mai üzenetet, amit újra megelevenítettél számunkra. Köszönjük azt, hogy te vagy az élő ige, a testélet ige. Uram, hálát adok neked azért, hogy amiközben én sokszor elbújok a feladat mögé, és szeretnék tőle menekülni, a közben számomra eleveníted meg azt, hogy milyen fontos, milyen drága lehetőség, milyen hatalmas szükség van arra, hogy te eljuss. Oda is eljuss, ahol lehet, hogy én azt mondom, hogy méltatlanok vannak. Köszönöm, hogy te méltónak tartasz mindannyiunkat. Áldalak azért, hogy méltónak tartasz arra, hogy szolgáljalak. Dicsőítelek téged azért, hogy eljutsz oda, ahol szenvedés van, ahol megpróbáltatás van. És köszönöm, hogy azért lehetünk most itt együtt, mert a te igéd hódítani akar. A te igéd az teret akar hódítani az életemben, mindannyiunk szívében. Áld meg közösségünket, együttlétünket. Ezen a hétvégén. Amen.
Kicsi technikai.
Yeah.
Nekem nincs már.